Köszöntöm a kedves hallgatókat, közlekedés apróban folytatódik a podcast sorozat Bartal Tamással, a Magyar Közút elnökével, és a múlt héten megígértük magunknak is, meg a nézőknek, hallgatóknak, hogy visszahívjuk Hoffer Zsoltot, aki rallypilóta, Hungarian Police Rally Team.
Közkívánatra.
Közkívánatra, mert nagyon sok minden bennünk maradt, meg benned maradt, bocsánat, lehet, hogy sokat beszéltem a múlt héten, de egy biztos a téma ma, és onnan aztán majd leágazunk, ezt is ígérhetjük előre, az az autópálya, az autópályán való közlekedés. Azt mondta Tamás, hogy ez legyen egy külön fejezet, tehát neked az autópályákhoz amúgy is van kötődésed az elmúlt években, úgyhogy miért legyen ez külön fejezet?
Én azt gondolom, hogy és egy kicsit összekötve, múltkor azért már belekaptunk, ugye az autópályás közlekedésbe jobbra tartás kapcsán, ott szerintem mindannyian elmondtuk ugyanazt a véleményt, amit tapasztalunk. Ugye az autópálya, az úgy gondolom, hogy egy elég fontos dolog a közlekedésben úgy általában. 100 éve vannak egyébként autópályák a világon, ezt most direkt megnéztem. 1924-ben épült az első autópálya Olaszországban, és ugyanekkor adták át egyébként Amerikában is az első Amerika autópályát, ami egyébként a ma létező autópályáknak a mintája, mert az olasznál nem volt középen elválasztó valami. Ugye az amerikaiak már betették a szalagkorlátot középre, és lényegében most már ez a minta, tehát azóta van ez a kialakítás. Magyarországon egyébként 64-ben volt az első autópálya, ugye a mostani M1-M7 bevezető szakasz, ugye M7-nek hívták, és a 70-es években létesültek M1-es, M3-as. Na de miért is fontos az autópálya? Ami az előnye, az a hátránya is, a gyorsaság. Mert miért megyünk az autópályára, hogy gyorsak legyünk, és ebből vannak a problémák. Nem tudom, Zsolt, hogy látod?
Részben egyetértek. Én azt gondolom, hogy ugye az autópálya nagyon fontos, hiszen összeköt fontos településeket, sőt országokat, meghatározza azt, hogy hogyan tudunk haladni, hogyan tudjuk mondjuk a teherautóforgalmat kivinni egy lakott területről, rendkívül fontos, azt gondolom, ez a része. A sebességben van veszélye természetesen, főleg, hogyha egy-egy extrém helyzettel találkozunk a közutakon, de alapvetően sokkal kevesebb baleset történik meg ítélésem szerint autópályákon, mint mondjuk az autópályák meg nem léte esetén, úgy de csúnyán fogalmaztam, szállt, amikor esetleg nem lenne hiánya, autó. Igen, ha nincsen autópálya, ugye azokon a keskenyebb, alsóbrendű utakon értelemszerűen sokkal több a baleset, keskenyebbek a sávok, az emberek ugyanúgy szeretnének sietni, amire nincs lehetőség, az autópálya ad erre egy lehetőséget. Az autópályának a szabályait kell jól alkalmazni, ez egy picit nehéz dolog.
Csak hadd szóljak közben, mert igaz, hogy kevesebb baleset van, de annak aztán óriási a következménye. Tehát egy napra be tudja dugítani az autópályát kétféle szempontból. Egyféle szempontból ugye, amikor megtörténik a baleset, ugye az oldal értelemszerűen, amíg ott a eltakarítás, meg egyéb dolgok, meg a helyszínen is meg nem történik. Másik oldal fele, borzalmas, de ez már nem tudom hányszor végigéltem. Ez a katasztrofaturizmus, a másik oldal, igen, ugyanúgy belassul, mert nézelődni akarunk. Az emberek lelassítanak.
Borzongani akarnak.
Borzongani akarnak. De igen, emiatt én már nem tudom hányszor. Emlékszem, reggel bemondták, üldögéltem még Balatonon, és a reggeli híradóban bemondták, hogy kiégett busz még tegnap este lefele jövő oldalon, és kérik mindenkit, hogy szépen haladjon föl, amikor megy. Este, amikor mentem haza, teljes belassulás, jó fok után nem lehetett haladni, nem tudom már, hol volt a baleset, egészen odáig, körülbelül 2 óráig
rosszabb lett a helyzet, mert mindenkinek van mobiltelefon, tehát meg is akarja örökíteni, persze, akkor az még jobban lassít. Tehát ez,
igen. Itt eszembe jut ilyenkor a saját sportom, nálunk úgy van, történik egy gyorsági szakaszon baleset, értelemszerűen biztonsági szabályok miatt, egy rescue szolgáltatást, egy gyors beavatkozó csapat van, meg egy mentő, akik együtt mozognak, azonnal mentenek azért, hogy a verseny a időterv szerint tudjon menni. Milyen érdekes lenne, ezt meg tudnánk csinálni autópálya szakaszokon, hogy tulajdonképpen mentők, tűzoltók, meghatározott pontokon, akár az autópályák releváns pontjain ott lennének, és sokkal hamarabbi kivonulást eredményez, ezt tudjuk, hogy ez gigapénzt jelentene, igazán, de van meg egy borzasztó befektetés, de nagyon sok baleset következménye is sokkal enyhébe válhatna. Tulajdonképpen a sportnak egyfajta ilyen üzenete is van, hogy egy gyors beavatkozással azért sokkal gyorsabban menthető, és a közút is, és az autópályás szakasz is gyorsabban használhatóvá tehető.
Autópálya nem ideális körülmények esetén mi jut rögtön eszetekbe?
Hát ugye tudjuk, hogy nem olyan túl régen volt sajnos az a szörnyű baleset a Nagykötben. Azt gondolom, hogy annál nagyobb tragédia nem történhet, mint hogy ennyi autó ütközik egy ponton is. Tulajdonképpen beláthatatlan módon, hiszen nem látod, hogy ott bemész, és már roncsok vannak, és az első pillanat ott sem lehet kiszámolni igazándiból, hogyan történt. A köd talán az egyik legveszélyesebb ebből a szempontból. Pont kérdezték tőlem, hogy én mit csináltam volna abban a helyzetben, mondtam, hogy igazándiból a legjobb ennek az elkerülésére az ember aznap más irányba indul. Nincs jó megoldásra. Tehát vezetéstechnikailag a köd az pont az a közeg, amiben egy oldalra sem látunk.
Tehát emlékeztek, a homokvihar volt Magyarországon,
meg a homokvihar is,
ugyanez volt az autópályán.
Igen. Így van, és hogy az ember nem lát semmilyen irányba, tulajdonképpen én farkasvakság, vagy ilyen vakság alakul ki, amíg a látómező drasztikusan lecsökken, nem lehet jól reagálni. Persze, természetesen azonnal az ember lelassítja a sebességét, de ha a mögötte lévő nem, akkor ugye az is egy problémát sző, lehet, hogy pont egy ilyenből adódott egyébként a baleset, tehát ez egy nagyon nehéz dolog, hogy hogyan reagálunk ki erre. Amikor ködben kell közlekedni, akkor amit valamennyit látunk, ugye itt az útborkolati jeleket, szalakorlátot, esetleg is a lámpákat, ez egy nagyon jó dolog, és ugye itt van például az elektronika, az adaptív tempomatnak van egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága, hogy a ködben ő látja, amit mi nem tud rá reagálni. Én kipróbáltam, és ködben valóban működik, de szerintem az előző adásban mondtam is, mindig az ember vezet, tehát a gép az csak besegít, a technika az csak segít. De nagyon sok esetben jó például az adaptív tempomat ilyen esetekben.
Hát ködlámpa például, én ilyenkor azonnal bekapcsolom. Nyilván az már olyan sok mindent nem fog segíteni, de azért én mindig azonnal alkalmazom
kedvenc
a ködlámpát.
Témem.
Egyébként van, ugye beszéltünk.
Ja, hogy akkor is használják, mikor már nincs köd, nem?
Ugye nagyon jó, amit mondtál. Azonnal, hogy olyan helyzet van, be kell kapcsolni. Csak mikor, melyiket, és meddig kell üzemeltetni. Ködzárófény a hátsó ködlámpának a neve, az azt jelenti, hogy ha én megyek egy sorban, megyek az autók mögött, akkor az előttem lévőknek nem kell ködzárófényt alkalmazni, mert én vagyok a hátsó, nekem kell alkalmaznom, hogy hátul, ha valaki gyorsabban jön, például egyben a ködben, porviharban esetlegesen egy ilyen, lehet egy minimális segítség, vagy egy picit mindenképpen segítség, nekem kell felkapcsolnom, és ha megint valaki megérkezik, akkor le kell kapcsolnom. Miért? Aha. Azért, mert ugye a köd, az tulajdonképpen egy olyan közeg, amiben az a fény, biztos ti is láttátok, már elterjed, és semmit nem lehet látni, zavaró, tulajdonképpen a koncentrációt csökkenti. Lehet ezért, ha kikapcsoljuk, akkor ugye sokkal kevésbé jelenik meg az a nagy piros folt ott előttünk a levegőben, és ebből adódóan ugye tudunk közlekedni hátulról, az üzenetet megkapja, aki közeledik. Nekünk igazán ez a dolgunk van, az első ködlámpa, hogy az azt a célt szolgálja, hogy tulajdonképpen a köd alá bevilágítson, jobban lássuk azt, hogy mi van az út szélén, lássuk, hogy esetlegesen kanyarodik az út, vagy bármi olyan dolgot lehet látni az úton, erre lehessen reagálni. Viszont ha megyünk a másik mögött egy követési távolsággal, akkor őt kifejezetten zavarja, tehát tükörben egy olyan fény hatást eredményez, ami szintén zavaró lehet. Ilyenkor szokták az emberek a középső tükröt elkattint, meg mindent csinálni azért, hogy ne zavarja annyira őket, viszont ugye az értelemszerűen akkor rögtön információ csökkenést is eredményez. Ugye itt visszakapcsolnék a rallisportra, mi például lámpasorokkal megyünk sötétben, és vannak úgynevezett kanyarlámpáink, amelyek az autó oldalán található, ez segít abban a kanyarodásban, hogy hogyan, hova tudjuk, mennyire tudunk lemenni az út széléig, és vannak az úgynevezett szúrófények, azoknak is több funkció van, egy, ami nagyon távolba világít, meg olyan, ami távolra, de tulajdonképpen az út célét is adja, hogy tulajdonképpen az ember defenzíven előre látva lássa. Ezeket kell jól alkalmazni. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy ha közúton közlekedünk, a köd az egyik ilyen legveszélyesebb tényező, amit meg kell tenni mindenképpen, hogy lassabban megyünk, hiszen adott idő alatt minél nagyobb távolságot teszünk meg, minél gyorsabbak vagyunk, ennél nagyobb lehet a hatás, hogyha valamire nem jól vagy nem megfelelően reagálunk. Sajnos még most is van, aki ilyenkor is sem kapcsol világítást az autóján, és utolsó pillanatban észrevesszük, belecsapódunk, az borzasztó veszélyes, és nagyon komoly következményei lehetnek.
Na, én már is megtudtam, hogy rosszul alkalmazom a ködlámpát, mert én igazából addig szoktam használni, amíg ugye kinek a ködből, igen. Más például senki nem tanította meg nekem, nem tudom, másnak megtanította, de akkor én hiányoztam arról az óráról.
Ahogy közlekedünk, szerint... nem hiszem, hogy sokan tudnák ezt egyébként. A vizet még hozzuk meg, az esőt, meg a csapadékot, igen, be, ezt úgyis akart erről beszélni, igen, hogy igen. Az dettó ugyanaz, tehát mint amikor a Forma 1-et látod, ugye, hogy mennek, és mit lát ez a szerep, mit lát az Alonso, vagy a Hamilton, vagy a Verstappen, amikor telibe van minden, És ehhez képest ugyanígy megyünk az autópályán nagyon gyakran, vagy mennek sokan, és veri a vizet, kamion megy mellette.
És még ködlámpát is kapcsol.
És még csúszik is, ugye? Mert ezt meg szóba akartatok.
És van egy kis oldalszél is, mert arról is érdemes majd, ha lesz rá idő, mert ahhoz is van egy kis gondolatom, de beszéljünk akkor a vízről.
A csapadéknál is nagyon érdekes. Az autósportban is mi viszonylag ilyen kis mintázatottságú gumikkal megyünk 17%, amikor például egy ilyen száraz körülményekre alkalmas abroncsal felmegyünk egy pályára, és elkezd cseperegni az eső, az az egyik első legrosszabb pillanat. Ugyanis az történik, hogy az úton lévő por találkozik azzal a kevés csapadékkal, és egy ilyen nyálkás, sáros valamivé válik, drasztikusan lecsökken a tapadás, az autó irányíthatóság, a fékezhetőség gyorsítása teljesen megváltozik, tehát alkalmazkodni kell hozzá. Ugyanez tapasztalható közúton is, hogy amikor leesik az első eső, akkor az ember bizonytalanná válik, viszont ezt nem szabad elfelejteni, hogy a közútra gyártott abroncsok ebből a szempontból ugye sokkal szélesebb spektrumban mozognak, és hogyha betartjuk az adott útszakaszra a közlekedési szabályokat, meghatározott azt, hogy mennyivel lehet menni tulajdonképpen, akkor azért nem vagyunk akkor a veszélybe, tehát nem kell egy 90-ről visszalasítanunk 35-re egy közúton szakaszon, de ez az első ilyen nehezebb pillanat. Ugye kell tudnunk, hogy hogyan működik az autónk, ablaktörlő, párátlanítás, klímahasználat, hiszen nagyon sok autónál a klímával együtt működik a párátlanítás. A világító berendezéseink, nem kell ködlámpát kapcsolni esőben, mert az eső nem köd. És ez...
Nem szoktam, ne nézd.
Jó, nem,
de ez nem azért mondtam, bocsánat.
Ezen az órán ott voltunk.
Én nagyon sokszor tapasztalom, és volt már, aki mellé mentem, és mutattam neki, hogy nincsen köd, és mondta, hogy de esik, és mondom, hogy de ahhoz nem kell ködlámpa, hiszen ott viszont az is rossz, az én szélvédőmben egy esőcsepp van, az ő felkapcsolja a ködlámpát, és az az esőcsepp szétszórja az én szemem előtt a fényt, ez így, tulajdonképpen a látástorzulás következik be, úgyhogy erre kell figyelni, és amikor ugye nagy mennyiségű csapadék érkezik meg, ami szoktuk mondani, hogy már az ablaktörlőm is alig bírja, olyankor nem történik más, mint az úton megáll az víz. Olyankor történik az, hogy aquaplaning van, ezt a Forma 1-be, ha már említetted, Forma 1-be ugye felúszik az autó.
Örülök, hogy így ejtett ki, mert nagyon sok helyen úgy két ennel írják, aquaplaning, tehát hogyha lefordítod, víztervezés, de ugye az aquaplane az valójában nem más, megnéztem, hogy direkt szörfdeszkázást jelent, tehát hogy csúszik, tehát nincs, a tapadás elveszik, nem, tulajdonképpen ugye a gyors sebesség miatt tulajdonképpen megszűnik a tapadás.
Az abban is nem tud annyi vizet kiszorítani, mint amennyit maga előtt feltol, és ezért felúszik rá.
Tehát mint egy gumihajó. Csúszol a vizet.
Így van. És mint a szörfös úgy van tulajdonképpen, hogy mivel mi az autót nem tudjuk oldali irányba dönteni a vizen, csak egyenesen, ezért mi fog történni az autóval? Abba az irányba fog menni, amely irányba haladunk. Ilyenkor a legrosszabb, hogyha a vizen elkezdünk fékezni, vagy belekormányzunk. Mi történik, hogyha belefékezünk? Ugye akkor az van, hogy amikor átérek a vizen, az autó hirtelen drasztikusan elkezd lassítani, mögöttem lévő, aki átér a vizen, és mondjuk tudja, hogy nem szabad fékezni, az akkor belénk csobban hátulról. Ha belekormányzok, mikor a vízről leér a vizen, tök mindegy, meddig kormányzok, milyen elektronika az autóval, addig egyenesen megy a hatóerők irányába, leérkezek, gumiabroncs tapadást nyer, és már fordul is az autó, és szokták mondani, hogy akkor a víz volt, hogy borzasztó nagyot ütköztek az autók, megborultak, persze, mert beleavatkoztak. Sajnos nem tudom más tenni, mint a vizet meglátva visszalassítjuk az autónkat, értelemszerűen motorfékkel, lehetőség szerint így van, tehát nem egy drasztikus rúgásszerű fékkel, a vizen elengedjük a féket, átengedjük az autót, hogy átcsónakázzon rajta tulajdonképpen, és utána, hogy átértünk, onnantól reagálunk a szituációra, vizen nem tudjuk irányítani az autót.
És a szerencsénk van, akkor ezt az előttünk levő, meg a mögöttünk levő is így olvassa, és ezt fog meg, egyébként meg tök mindegy.
Az az érdekes, igen, hogy, tehát, hogy azért az nagy mennyiségű víznek kell az úton lenni. Általában ezek nem úgy van, hogy egy ilyen tó jellegű összefüggő valami, hanem ez ugye kisebb-nagyobb részek. Így van. Egyszerűen érdekességképpen, mivel hogy az a járműtechnika, az járműkezelés, az fontos, kipróbáltam például ezt tempomattal, hogy mit történik, hogy a tempomatnál belenyúl, de hogyha, de nem fékez bele, nem eszköz semmit igazán, de az ember tartott tempomatnál is úgy tud menni, csak lehet hallani, hogy a motor felpörög, hiszen a kerék a tapadásra ugye reagál, lecsökken a tapadás, kipörög egy picit, ezt lehet hallani, de igazániból az a lényeg, hogy ilyenkor tudjuk, hogy hova akarunk menni, hova fog az autó átúszni, átcsúszni tulajdonképpen, és onnan tulajdonképpen megint mi felelünk azért, hogy ott lehetőleg biztonságosabban oldjuk meg a szituációt. Nem lehet minden szituációt megoldani egyébként sajnos, mert mondjuk egy kanyarívbe haladunk, egy belső ívre összefolyt egy nagy mennyiségű víz, akkor az valószínűleg kifelé ki fog minket dobni a hatóerő irányába, ha ott megy egy másik autó, akkor sajnos annak olyan következményei lehetnek, amit nem fogunk tudni megoldani már ott. Ezért szokták mondani, hogy út és látás viszonyatnak megfelelően kell közlekedni, de vannak olyan helyzetek, amire nem tud az ember, vagy nem megfelelően tud reagálni.
Szerencsefaktor is kell hozzá.
Igen. Az autózásban szerintem mindig benne van.
Abszolút, de nekem is volt olyan, hogy szembe jöttök, és levált a motorház tetteje. Hát ez az, amit nem tudsz kisz, erre nem számolhatsz egyébként.
Vagy amikor látjuk a videókat, amikor egyszer csak egy óriási kerék jön veled szembe, mert mondjuk a kamionról levált a szembe jövő sávban.
Vagy leesett a pótkerék.
Igen.
Olyan is van. Nem megfelelően van rögzítve.
Vagy az előtted lévő tehergépjárműről leesnek dolgok, kavicsok zuhannak ki. Tehát én egyébként mindig úgy vagyok vele, nem is a kamionokat, mert talán ott van a legkisebb ilyen leválási vagy leesési lehetőség, de az olyan tehergépjárműek, amelyek nyitottak és szállítanak, amit azok mellett mindig a lehető leggyorsabban megpróbálok eladni, nehogy valami ilyen probléma adódjon. De igazából nem ezt akartam mondani, hanem akkor, ha már víz, ugye aquaplaning az inkább tavasz-nyár, tehát amikor jó pluszok vannak, na de télen szintén van víz, tükörjég, tehát ugye a legrosszabb az, amikor hó van, de alatta már ott van a megfagyott jég.
Így van. A jégen még kevésbé irányítható az autó. Ugye beszélhetünk abroncsról és abroncsról, hiszen mondjuk a téli körülmények között egy megfelelő téli abroncs, amiben olyan összetevők vannak, amik ugye a tapadást javítják, az mindenképpen fontos. A jégen, ami esetlegesen tapadást eredményezhet, az a hó. Ezért szokták azt mondani, hogy például a téli abroncsnak van hó megtartó képessége. Ez azt jelenti, hogy egy darabig összeszedi a havat, a hó a hóra tapad, ezért marad valamennyire irányítható az autó, és van egy hóelengedő képesség, amikor már annyira nagy a mennyiségű hó tapad fel, akkor kihullik a mintából, azért ilyen sűrű lamellozottsága, kihullik a mintából, és utána ez a folyamat tulajdonképpen újra kezdődik. Igen, ez meg mint ilyen kis tapadó korongok működnek ezek az abroncsok, és hagyd mesélek egy személyes történetet. Szilveszter Rallikon több alkalommal volt módom indulni, meg volt, amikor csak segítettem barátaimat, és egy ilyen alkalommal a Hungaroringen ugye nem lehetett még szöges gumit használni, csak téli gumit, vagy versenyabroncsot, és így teljesen összefagyott is, mindenhol jég volt a futamon, és kerestük a megoldást, hogy egy ilyen kis autóval az egyik kedves barátom hogyan tud versenyezni, és találtam egy úgynevezett, egy olyan abroncsot, az volt a neve, hogy Ice Guard, ami északi országokban használnak, ahol nem lehet szöggel menni, de kell a tapadás, és ilyen nagyon érdekes nyálkás anyaga volt az abroncsnak, tehát itt Magyarországon téli körmények között használhatatlan, de jégen viszont abszolút jó volt, és egy ilyen 1-3-as kis autóval a 180-200 fős mezőnyben az első 15-ben autózott, mert olyan tapadást eredményezett az autónak az az abroncs, hogy tulajdonképpen ezáltal a kis autóval és egy jó lendület autózással, egy átgondolt járműkezeléssel az élmezőnybe tudott autózni.
Hát ilyen speckógó még nincsen, de azért az óriási, ez a 4 évszakos hype, ami volt itt a régióban Magyarországon is, hogy az mindenre jó, aztán próbáltuk megtanulni, hogy mire nem jó, meg 7 foknál ugye csereberélni. Tehát most jókor beszélgettünk egyébként, mert most van aktualitása a gumicserének, vagy az abroncserének, bocsánat, de hogy azzal nem hibázok akkorát, ugye, hogyha a télit fönn hagyom, és a télivel megyek nyáron, mint fordítva. A fordítva azt már nagyjából mindenki érti, de a téli, mert nagyon sokan nem nagyon foglalkoznak ezzel, aztán fönn hagyják májusig, júniusig. Kopik, igen, de most kifejezetten baleset megelőzés szempontból volt, de valóban nem éri meg. Tehát nem.
Hogy ne foglaljak így állást, inkább elmondom, mi történik, ha a téli abroncson megyünk nyáron. Ugye ezt úgy kell elképzelni, mint amikor nekünk van egy meleg késünk, ez az aszfalt, meg van egy hideg vajunk, ez az abroncsunk, ez a téli abroncs. És nem történik más, mint tulajdonképpen egy nagyon drasztikusan elfogy. Elkenődik, megnő a féktávolság, romlik a kigyorsíthatóság, tudjuk, egy szituációban el kell indulnunk, mert mondjuk látom, hogy még el kell mennem, mert jön a teherautó oldalról, és nyári abroncsal simán, téli abroncsal eldiferál, elkapar, hiszen elkenődik az abroncs alattunk, de ugye balesetveszélyes ebből a szempontból. Oldalirányba sokkal nagyobb a kúszása az abroncsnak, nagyobb a tömbmozgása, ezért bizonytalanabb járműkezelést ad. Amikor átálltunk nyáriról térire, még nincs olyan rossz idő, és érezzük, hogy hát az autó teljesen másképp működik, hú, de fura, ez olyan, mint a irányíthatatlan, mint a pontatlan lenne az autó, az első méterek ilyenek vele a tömbmozgás miatt. Ez mondjuk egy 30 fokban egy olyan abroncsot, aminek a felső határértéke 7 fok, az azt jelenti, hogy átugortuk 23-24 fokkal. 60-70 fokos azok az aszfaltok. Magyarországon nagyjából 60 fokos az aszfalt. Ugye mi mérjük a hőmérsékletet, mi úgy választunk abroncsot rallira is, hogy már például egy jó abroncs, hiába, hogy jó minőségű, de már a tartományában váltani kell.
Hát nem optimális.
Így van. És ez a télénél abszolút elmondható. Tehát pontatlan, nem jól irányítható a jármű, az oldalfala sokkal gyengébb, ezáltal sokkal hamarabb kapunk defektet. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb a veszélye. Arról nem beszélve, mivel vékonyabb az anyaga, ezért a külső hőmérsékleti hatásokra is másképp reagál. Ugye, hogy melegszik az abroncs belseje a fékezéssel, külső hőmérséklet hatására, az aszfalt hatására, ezáltal tulajdonképpen a nyomás ingadozása is sokkal nagyobb ennek az abroncsnak, sokkal kevésbé kiszámítható, sokkal hamarabb fog lefordulni az abroncs a felniről.
Hát ez egy komplett disszertáció volt, nem?
Igen, de
ezt nem gondoltam volna. Köszönöm.
A kérdésedre a válasz nem.
Igen.
Ezt szerintem akartam mondani, köszönöm szépen.
Csak tudjátok, mert ilyenkor van a gumisoknál, az a borzasztó sor, meg bejelentkezés három méter, ilyenek az ember halogatja, és a végén ráég, de ez
házhoz
fontos
is jön neked.
Igen, jó, hát igen, persze.
Igen, egyre többen, igen.
Igen.
Jó, szóval akkor ez ugyanolyan, oda-vissza ugyanolyan fontos, igen.
Teljesen más spektrumra van fejlesztve, igen.
Akkor nekünk ez most időszerű, mert te biztos megtetted, Tamás is biztos, akkor már csak én vagyok ebben a körben, aki még nem tettem meg.
Ugye most van ez az átállás, ugye ez a 7 fok, ez ugye nem úgy kell elképzelni, hogy ha reggel felkelek 7 fok van, akkor én már nem mehetek téli abroncsra, hanem a napi átlag középhőmérséklet 7 fok, az azt jelenti, hogy elkezd melegedni az aszfalt, az 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 idő intervall, amikor már ideje az abroncsot cserélni, és a nyári abroncs már sokkal jobban kifejti a hatását. És akkor sincs baj, amikor a nyári abroncsnál reggel felkelünk és 2 fok van, mert már éjszaka nem hűl le annyira az aszfalt, ezáltal már a tapadási együtthatók nem romlanak annyit. Értelemszerűen figyelni kell, apró talajmenti fagyok esetén még ugye olyannal is találkozhatunk, de alapvetően napi szinten már a nap százalékos arányában sokkal többször jobb a nyári abroncs.
Na bocsánat, hogy a gumik felé ezt eltereltem, még van egy-egy dologra időtök, amit fontosnak tartotok, közlekedés apróban, és mondjuk autópálya volt a fókuszunk, mi az, amit még mindenképpen hozzunk szóba röviden?
Én azt gondolom, hogy ez autópálya, meg nem autópálya, ez minden, hogy az általános közlekedés, ugye a látási viszonyokról, ugye utaltunk a múltkori adásban arra, hogy ugye a látási viszonyoknak megfelelően is kell vezetni, tehát, hogy ugye azt érdemes csak úgy tudatosítani magunkba, hogy visszaidézni, hogy milyen óriási különbség van egy téli, meg egy nyári időszak között. Ugye télen két szélsőséget mondom, 8 óra van világos, nyáron meg 16. Tehát azért ez egy óriási nagy különbség. Nem beszélve arról, hogy nem biztos, hogy jó a világosság, meg nem biztos, hogy jó nyáron az, hogy a szemünkbe tűz a nap, visszatükröződik meg mindenhonnan egyéb dolgok. Nem biztos, hogy az a jó, hogy óriási nagy világosság van és tűz a nap, de nyilván az se jó, főleg azoknak, akiknek valamiféle szemproblémája van, ugye, az sötétben sokkal jobban előjön. A szürkületben ezek mindig a becsapós, az átmeneti időszakok mindig a legbecsapósabbak. Amikor még éppen kell fel a nap, vagy már megy le a szürkületben, mindig akkor a legnehezebb közlekedni, vagy látni a dolgot.
Az ember nehezebben áll át.